Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Harmad Károly újvidéki ferences szerzetes a beszélgető társam, aki idén 50 éve fogadalmas szerzetes, és több évtizede Újvidéken él és irányítja, vezeti a ferences templomigazgatóságot, mellette az Agabé könyvkiadónak alapítója és működtetője. A műsor első részében az újvidéki magyar lelkipásztorkodás esélyeiről, lehetőségeiről kérdezem, a második részében pedig, lévén ez az 50 éves évfordulója Károly atyának, fiatalkori Assisi-ben töltött tanulmányi éveinek tapasztalatát szeretném, hogyha megosztaná velünk. Újvidéken vagyunk, nagyváros. Belgrád után talán a második legnagyobb városa Szerbiának, és hát a Vajdaságnak a központja, fővárosa. Itt működik Harmad Károly, és itt működik az általa vezetett, azt hiszem nem plébánia, hanem lelkészség. Hogyan néz ki a hitélet magyar szempontból Újvidéken? Hány miséző hely van? Egyáltalán hány magyar van ebben a talán félmilliós, vagy még nagyobb városban?
Hát majdnem félmilliós, úgy számítjuk, hogy körülbelül 450 ezer körül vagyunk, illetve ennyire duzzadt fel Újvidék lakossága az utolsó háborútól kezdve, tehát a 90 éves évek közepétől a mai napig. Nagyon sok a minden negyedik újvidékiről, úgy szoktuk mondani, hogy újonnan bevándorolt, tehát a városnak az arculata, a kulturális megnyilvánulásai is teljesen megváltoztak. Aki valamikor régen járt Újvidéken, az még a várost külsőleg sem nagyon ismernél fel. A mi utcánkban például akkortájt emeletes ház nem volt, ma viszont egy vagy két családi ház maradt már csak meg, tehát teljesen át van építve az egész város, mindenfelé építkezések, megváltozott külsőleg teljesen a város. Ez többek között azt is eredményezte, hogy a magyarság még jobban szétszóródott. Valamikor, amikor ide kerültem, akkor még úgynevezett telep, a Darányi terep, ez a városnak egyik része, az szinte magyar városlésnek számított. Ma már ott is nehezen lehet hallani magyar szót, még több van. Bizonyos kis utcákban még maradtak meg családi házak is, de egyszerűen látható az, hogy szétszóródik a magyarság a többségi nemzet között, de ez vonatkozik a más többi kisebbségre is, ők is elég jól szétszóródtak a városban. Manapság azt lehetne mondani, hogy itt a magyarság már szorványban van. Nem tudjuk, hogy mennyi a pontos száma az itt lévő magyaroknak. 2000-es évek elején az utolsó népszámlálásnál még 18 ezer körül mozgott a papíron. Ezt is jól tudjuk, mert láttuk, hogy sok helyen be vannak jelentve, hogy a gyerekek is itt élnek, és közben azok már rég külföldön élnek, Németországban, Kanadában, Ausztráliában. Úgyhogy ez is nagyon bizonytalan adat, a valóság pedig inkább ezt támasztja alá, hogy nem biztos, hogy az a statisztika pontos. Így szembesülünk ezzel a szétszóródottságban a városban, nehezebben tudják most már megközelíteni a közösségi házainkat is, gondolok itt templomra is, vagy kultúrotthonokra is, az emberek egyszerűen, mert már nagyon szétszóródtak a városban, úgyhogy a közösségi, magyar közösségi élet nagyon megsínyli ezeket a nagy változásokat. A szerencse és hát a jó az, hogy az egyháznak azért megmaradt az ő szerepe. Még ma is azt lehetne mondani, hogy az egyház itt Újvidéken is nagyon nagy megtartó erő, függetlenül attól, hogy még eléggé erős a kulturális mozgás is a magyar nyelven, de nem tud annyi embert összegyűjteni maga köré, mint amennyit az egyház összetud gyűjteni. Így ezek a menhelyek, mondhatnám napjainkban, és amíg ezek a templomaink valamilyen módon működni tudnak, addig sikerül majd valamennyire a közösséget is megmenteni, reményt adni neki, hogy egymásra találjanak. Időskorra már sokszor az emberek annak örülnek, hogy na hát, végre magyarul lehet itt beszélni, vagy ezzel, vagy azzal még lehet magyarul beszélni, tehát ezt tapasztaljuk, de rendkívül hirtelen fogyásnak indult a magyarság létszáma itt ebben a városban.
Menhelyek. Melyek ezek a menhelyek? Az egyik ez, ahol most vagyunk.
Igen, a fő menhely, hogy úgy mondjuk a belvárosi Mária neve templom és plébánia lenne. Oda tartozik legtöbb magyar hívő is. Azután a telep és a Szent Rókus plébánia.
Ez a Darányi telep?
Ez a Darányi telep, ott a Szent Erzsébet plébánia van, és a Szent Rókus plébánia tőlünk nem messze, mi is ehhez a plébániához tartozunk, illetve ennek a területén élünk. Ma ünnepeltük Szent Rókusnak az ünnepét, a plébánia védőszentjét, de azt láthatjuk, hogy ugyanazokkal az emberekkel és ugyanazokkal az arcokkal találkozunk. Kihalóban van itt a magyarság, és az a munka, amit itt végeznünk kell, az egyáltalán nem könnyű, rendkívül kemény kihívásnak számít. Elsősorban én rendtársaimnak is magyaráztam, hogy aki Újvidékre akar jönni, annak kell, hogy legyen hite. Hit nélkül itt nem lehet tevékenykedni. Itt, ahogy szoktuk fogalmazni, sikerélmény már nincs olyan értelemben, hogy a templomok nem telnek meg, egyik sem. Továbbá nem számíthatunk tömeges jelenlétekre. Azokkal az emberekkel találkozunk, bármilyen komolyabb egyházi rendezvény vagy ünnepség van, mint például nemrégiben a vatikáni államtitkár látogatás, aki épp itt a Szent Rókus plébánián megszentelte a püspökkari konferenciának a termeit. Ott is ugyanazokkal a hívekkel találkozunk, mint templomainkban, tehát egy kemény magközösség, kisnyáj megmaradt, de az evangélium azt mondja, hogy a kisnyáj is számunkra fontos. Jézusnak fontos volt a kisnyáj, akkor én sem tehetek másképp, nekem is fontos. Ha Jézusnak fontos, akkor nekem is fontos, és akármennyire is látom azt, hogy napról napra fogyunk, érezhetően látni hetente, ha 2-3 személy meghal, meg 2-3 személy meg külföldre megy, az már itt nálunk nagyon jól érezhető és látható. Egy-egy család, ha elment, az már azonnal megmutatkozik, azonnal űr marad mögötte, és ilyen körülmények között kell tehát egyszerűen helytállnunk és küzdenünk.
Most pedig Újvidékről térjünk át Szent Ferenc szülővárosába, és a mai nem túl biztató újvidéki helyzet után kicsit örömtelibb beszámolót szeretnék hallani. Károly atyának a 70-es években Assisiben az ottani ferencesek körében szerzett tapasztalatairól.
Assisiben végezted a teológiát, vagy a teológiának egy részét. Hány évig éltél Szent Ferenc városában?
Teológiának egy részét végeztem ott, ugyanis akkor tájt még külön volt véve a filozófiai stúdium és a teológiai stúdium. a teológián belül is, akkor még a vatikáni zsinatnak a reformjai nem lettek annyira átültetve az életbe. 2 évet horvátul Terszátóban, Fiume fölött a Nagy Mária kegyhelyen végeztem a teológiából, és a 3 rákövetkező évet, azt pedig Assisiben.
Milyen volt ez a 3 Assisi év? Mennyire táplálkozol azból az időszakból ferencesként, amit Szent Ferenc földjén éltél?
Hát én abból táplálkozom, amit ott láttam az Assisi ferenceseken, az öreg barátokon, mindig én nagyon tiszteltem az öreg ferenceseket. Nem azért, mert mindegyik szent lett volna, mindenkinek meg volt a saját bogara, hanem azt tiszteltem bennük, hogy kitartottak a hivatásukban, tehát számomra az minden öreg ferences már önmagában így ilyen értelemben szent volt, mert kitartott a hivatásában. Másrészt pedig, amit láttam, ezek az öreg asszisi ferencesek úgy beszéltek Szent Ferencről, olyan jó kedvel, mint a
kortársukról?
Éppen kortársukról, vagy éppen, mint egy kártyapartin voltak volna vele az előbb, egy pár órával ezelőtt. Tehát ezt fogod meg legjobban. Tehát az ő tanúságtételük. És nagyon is jól ismerték a ferences történelem mellett, és Ferenc életét is természetesen az, mint ferences kegyhelyek voltak, ha akarta, hanem ha különösen, ha még zarándokokat is vezetett ott, vagy fogadott, vagy magyarázta a kegyhelynek a történet, akkor kellett, hogy a ferenciséget is jól ismerje, a ferences lelkiséget, és ez sok erőt adott, és lelkesedést.
Mennyire pesdítette, vagy zavarta össze a ferencesek sorait a vatikáni zsinat, mert hát 1-2 évvel voltál a vatikáni zsinat után jelen ebben a hát Rómához igen közeli világban. Hogyan éltétek meg azt a bizonyos aggiornamentót? Más szerzetes rendeknél komoly turbulenciát okozott, domonkosoknál, jezsuitáknál rengetegen elhagyták a hivatást 1-2 évvel később, mert csalódottak. A ferenceseket megviselte ez, megtermékenyítette ez, vagy is?
Hát a ferencesek azok mindig csodabagarak voltak, valójában a mai napig ilyenek is maradtak. Mindenféle ferences van, találkoztam már pilóta ferencessel is, meg hát találkoztam asztalos ferencessel is.
Újságíró ferencessel is?
Azzal is így van, mert tagjai vagyunk a ferences könyvkiadók nemzetközi szövetségének is, mármint az Agapi. Különböző ferencesekkel találkoztam. Én azt hiszem, hogy a ferenceseket egy ilyen nagy reform nem fogja sohasem, nem tudom milyen módon kizökkenteni, mert így is mindenféle van belőlük, és eltűrjük egymást. Itt vannak például a remeték, mi tartományunkból is most egy újfajta mozgalom mellett voksoltak néhányan, és akkor elmentek az isztrai kolostorba, ott egy kicsit talán szigorúbb életet élnek, aztán végén azt veszük észre, hogy az se szigorúbb, mint a miénk, az is éppen ilyen küzdelmek el, mint a miénk, de ez mindig jelen volt a ferencességben. Azért is mondják, hogy a 3 dolog közül, amit a mennyei atya sem tud, hogy benne van az is, hogy miben áll a ferences szegénység. Tehát a ferencesek azok mindig valamilyen módon megálltak a jég hátán, és ez azért számomra nagyon érdekes dolog, és ez is bizonyítéka annak, hogy az a lelkiség, amit Szent Ferenc adott, az a Szent Lélek által megvalósult lelkiség. Az nem egy olyan, amit szabályokkal, még nem tudom mivel próbált rátukmálni a testvérekre, meg önmagára, hanem ahogy a lélek adta. Ugye érdekes az a kijelentése is, amikor a halála előtt a testvérek hát meg akarták tudni, hogy na hát mi a végső akarat, hogy adjon már utasítást nekünk, hogy hogy éljünk. Ugye a hívek is mindig azt kérdezik, hogy akkor mit kell imádkoznom, ha ezt csinálom, mit kell imádkoznom, mindig, hogy pontosan megregyen, mit kell csinálni. Szent Ferenc még azt mondta, nekem megmutatta a Szent Lélek, hát mutassa meg nektek is. És tulajdonképpen ez az, mindenkinek megvan a saját útja Istenhez. A ferences egyszerűségben pedig, és ebben a ferences gazdag szellemiségben pedig mindenki helyet találhat. Tehát olyan nagy turbulencia nem kell. Ha nem tetszik egyik kolostorba, vagy egyik tartományba, vagy egyik világrészen, akkor azt mondja, hogy átkérhetem magam oda, ott is ilyen csodabolgarak vannak, mint itt, lehet, hogy azokkal jobban kijövök.
Szent Ferenc életének eseményei, helyszínei között melyik a legkedvesebb neked? Tehát, hogyha elviszel egy néhány napra egy csoportot, zarándokcsoportot esetleg elkísérsz Assisi környékére, akkor mely helyszíneket tartod rendkívül fontosnak, hogy megértsék azt, amit te nagyon szeretsz?
Mindegyiket. Nem tudnám melyik külön kiemelni egyiket sem. Biztos, hogy elvinném mindig a zarándokcsoportot a Porciunkulába, hogy abban a kis egyszerű kápolnáskában felfedezzük, meglássuk a kezdetet. Elvinném őket San Damianóba is, hogy rádöbbenjünk arra, hogy hozzánk is szól Krisztus, nem csak Ferencet küldte, hogy javítsd meg a templomot, illetve az egyházat pontosabban, hanem nekem is mondja, mai embernek is mondja Krisztus, hogy javítsd meg, építsd újra egyházamat, ez mindannyiunknak a feladata. Elvinném őket Szent Ferenc sírjához is, hogy lássuk azt, hogy minden egyszerűsége ellenére azért voltak, akik remek művet építettek sírja fölé. Iránta való tiszteletből, hogy most forgott-e a sírjában, emiatt nem tudom, de van egy olyan hagyomány, hogy a Porciunkulából minden nap miséztünk is, illetve részt vettünk a Szentmisén, ott is voltak háznak az alapjai, és a hagyomány úgy tartja, hogy ezt az épületet a ferencesek Assisi városának a támogatásával fölhúzták addig, amíg Szent Ferenc a Szentföldön volt, és ő, amikor hazajött, azt mondta, hogy ez minden szegénység ellen van, ezt nem tarthatjuk meg, és leromboltatta. Oda is elvinném az embereket, hogy ezt is nézzék meg, hogy mennyire következetesen kereste a szegénységet. A szegénységet olyan értelemben nem, hogy nyomor, hanem olyan értelemben, hogy nem kötöm magam semmihez és senkihez. A szegénység számára a szabadság is volt, és fordítva is érvényes. És elvinném őket minden esetre Greccióba is, föl a hegyoldalba, oda a barlangba, ahol elmélkedett, sok barlangot említettek, a életrajzírója, ahova szívesen visszajárt, hogy lássuk azt, hogy az embernek szüksége van a visszavonulásra, a magányra, az önmagunkkal való találkozásra, különösen erős üzenet ez ma, amikor nem találkozunk önmagunkkal. Egymással sem találkozunk, önmagunkkal sem találkozunk. Idegenek lettünk mások számára is, idegenek lettünk önmagunk számára is.
De mi ennek az oka, ennek az idegenségnek, vagy ennek a távolságtartásnak?
Valószínűleg, hogy ezt én azzal magyarázom, hogy túl erős lett az individualizmus, amely az ember csak önmaga felé fordítja. De ez ma is a médiumok is ugyanezt teszik. Az egyénnek az élvezetét, az egyénnek a boldogulását hangoztatják. Nem az, hogy közösségileg vagy boldoguljak veled együtt, hanem azt mondja, hogy te magad boldogulj. Sőt, állandóan azt mondják és azzal etetnek bennünket, hogy minden erő benned van, tőled függ a te boldogságod. És akkor ne nézd a másikat, nézed csak önmagad, keresd csak önmagad boldogságát. Most ezt állandóan ugye beszélik, állandóan hirdetik, állandóan mondják, akkor ennek ez az eredménye. És én nekem éppen a napokban úgy elmélkedem többet a szelfizésről. Tulajdonképpen ez egy jele annak, hogy mennyire szeretünk bele már önmagunkba. Narcisszoid típusokká váltunk, akik csak önmagukat nézik egész nap. Azt másikat nem látjuk, nem vesszük észre. És akkor nem vesszük észre azt, hogy bajaink vannak. Pedig ha szelfi, akkor előttünk van a saját képünk. Csak az, hogy csak a külsőnket látjuk, ez a gond, belsőnket ott nem látjuk. Ezért kell a magány, hogy a belsőnket is meglássuk.
Szent Ferenc a legnépszerűbb szentek egyike.
Népszerűsége pedig annak köszönhető, hogy az evangélium embere volt. Ez az én álláspontom. Illetve nem csak az enyém, ezt mások is mondják, hogy én talán csak akkor ismétlem őket, de szerintem a népszerűsége abból fakad, hogy ő az evangéliumnak az ember volt. Az evangélium pedig mindenkorban népszerű, illetve azt kellene, hogy legyen. Ha nem népszerű, akkor nekem föl kell tennem a kérdést az, hogy velem mi történik, mert én tudom népszerűsíteni, azaz én tudom odaélni az emberek elé. És Ferenc odaélte, és ezért érdekes.
Ezért időszerű, ezért nem öregszik.
Így van, és már Cellánói Tamás is nagyon jól meglátta, az Alter Krisztusnak nevezték Ferencet, tehát a másik Krisztus, vagy Krisztus mása. Ez az, ami számunkra is hivatás. És amikor ma beszélünk nagyon sokat az új evangelizációról, meg hasonló dolgokról, akkor Én nekem mindig az motoszkál az agyamban, hogy mi az, hogy új evangelizáció. Ez az új evangelizációt ugyanazok az emberek akarják végrehajtani, akik eddig is csinálták. Tehát itten nincs megújulás, nem létezik. Azt meg kell, nagyon nagy megtérésnek kell lennie ahhoz, hogy így új evangelizáció megvalósuljon. Hanem az a kérdés, hogy mennyire akarom megvalósítani az evangéliumot. Mennyire az evangéliumnak a szellemében. Nem, hogy mennyire új evangelizálok, hanem mennyire élem az evangéliumot. Az pedig vonzó. Én úgy hiszem, hogy az a Krisztus evangéliumnak a megélés az mindig vonzó. Én nagyon sokszor nagy szimpátiával nézek a jelenlegi pápánkra is. A lehető legegyszerűbb módon mondja ki a nagy dolgokat. Ezt mind tudjuk, amit ő mond. Hát ezt mind hallottuk, mind lelkiségből is tanultuk is, meg mindenféle olvastunk is, ki tudja mennyit, de mi az, ami különbözik? Mi, ami megkülönbözteti őt ettől, amit mi tudunk? Az, hogy látjuk azt, hogy azt átélte. Azt önmagán keresztül megszűrte. És ez a vonzó.
És közérthetően átéltségéből következően hitelesen tudja kiszerelni az igazságot.
Igen, és a nagy dolgokról azt tud igazán jól beszélni, aki önmagán keresztül mindezt átszűrte. Ő tud jól beszélni. Mert ez már neki akkor élmény. Ő már az élményét adja át. Nem pedig egy megtanult valamit. És akkor ez egész más. Azért ugye néznek fel az emberek is rá. Azt mondják, hogy ha ilyen pápánk, itt az ortodoxok is mondják, azt mondja, ha ilyen pápánk lenne, vagy ilyen pátriárkánk lenne nekünk is. Tehát ezt őket is megmozgatta. A Francesco, a pápa Francesco a számukra is egy tekintélyé vált. Függetlenül attól, hogy az ortodoxia nem akarja hogy látni őt itt vendégként Szerbiában, de a köznépben fölnéznek rá.
Tehát ez a Francesco méltó az előző Francescohoz?
Szerintem igen, pontosan ebben van. És minél egyszerűbben tudja valaki megfogalmazni és megélni a saját hitét, ez azt jelenti, hogy ő mély a hitében. Komplikálják a hitet azok, akik fölületesek. Azok aztán mindenféle prédikációt leadnak, mindent el akarnak mesélni, és a végén semmit sértünk meg. Ferenc pápa egy szóval megmondja az egészet, és mindent megértünk.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Harmad Károly ferences szerzetessel beszélgettünk Újvidéken, de nem csak Újvidékről, hanem Szent Ferencről, Assisiről, Ferenc pápáról. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.